Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Vendégünk Boros Attila erdőmérnök, magánerdész, és folytatjuk a beszélgetést.
Van egy olyan vita, hogy hát tulajdonképpen az erdőket nem biztos, hogy jó, hogy magára kell hagyni, hanem az erdész beavatkozása, értő beavatkozása szükséges feltétel annak, hogy az erdő jó kondícióban maradjon meg. Tehát ha magára hagyjuk az erdőt, az lehet, hogy kevésbé jó állapotba kerül az öregedések, meg a természetes folyamatok miatt akár.
Így van, ez a magára hagyás, ez erre mondjuk jó példa az, hogy amikor az országban különböző háborúk dúltak, tehát például a török háborúk alatt ugye hatalmas területek néptelenedtek el az országba, és ahol abba hagytak a mezőgazdasági műveléssel, ott a természet magától elkezdte visszavenni, gyakorlatilag magától visszaerdősült részek voltak. Ugye ebben az esetben egy olyan hosszú folyamat indul el, amelyik több száz évet is igénybe vehet, amikor megjelennek az első olyan fénykedvelő fajok, amik hirtelen ott el tudják önteni csemetével a területet, tehát erre például tipikus a fűz meg a nyár, amelyik egy talaj felszíre millió magot elszór, és abból kicsirázik, néhány kikel, és gyakorlatilag árnyékolja a talajt. És ez alatt tudnak aztán később megjelenni az olyan árnytűrőbb fafajok, amik aztán nekik az a stratégiájuk, hogy szép lassan nőnek, és mire a nyár megöregszik, addigra utoléri, a nyár egy rövid életű, a fűz egy szintén egy rövid életű fafaj, tehát ők 50-60-80 évig élnek, néhány példány persze tovább, de átlagban ennyi, de mondjuk egy tölgy ugye önmagától egy ilyen 5-600 évet simán eléldegél. Tehát őnekik más a stratégiája. Ugye az egész erdő, amit látunk benne, az gyakorlatilag egy háború a fényér, és egy háború a vízér. Tehát mind a koronában, mind a gyökérzónában a fák egymás ellen dolgoznak, és közben egymással is vannak, védik is egymást, és szívják el egymás elől a fényt és a tápanyagot. Tehát gyakorlatilag egy önmagától kialakult dinamikus rendszer, az állóképes, az utána fejlődik tovább. Hogyha most hirtelen magára hagyunk egy olyan rendszert, amit az ember telepített, és csak egykorú, és mondjuk csak egy vagy két fafajú erdők, akkor annak az a vége, hogy egyszerre fognak meghalni nagyjából ezek a fák, összetörnek az egész erdő gyakorlatilag meghal, és újraindul. Tehát ha magára hagytuk, akkor onnantól kezdődik újra ez a saját folyamat, vagy ez a folyamat, amelyik magát képes gerjeszteni, és annyit elveszítettünk vele, hogy az a jó pár év, amíg az erdő összezuhant, addig nem csináltunk vele semmit.
Tehát, hogy jól értem, az igazán jó erdő, az a biológiailag sokféle, tehát sokféle fafaj van benne, és sokkorú.
Hát ez egy érdekes, mert ugye, hogyha mondjuk laikusokat megkérdezünk egy erdőjárás során, hogy melyik az a kép, amelyik megmarad bennünk, az általában mondjuk itt a budai hegyekben azok a szép középkorú vagy idős bükkösök, ahol a szürke bükktörzsek, mint egy templom állnak egymás mellett, és ugye erre sokan mondják azt, hogy szép. Igen, ez egy szép dolog, de ez mind egykorú, mind elegyetlen, tehát gyakorlatilag mint erdő, ezt nem lehet olyan szépnek mondani, mint azt, ahol egy-egy foltban tényleg szinte csak a bozót van, de az a bozót az már a fiatal fákból alakult ki. Akkor néhány helyen esetleg éppen nincsen semmi, és besüt a nap, mert onnan pont most hiányzik az egy fa, vagy az a két fa, amelyiknek a koronája betöltötte ezt a lyukat. Tehát ez kevésbé szép a szemnek, viszont sokkal értékesebb és sokkal jobb az erdőnek is, a természetnek is.
Hát, hogy az erdőkről beszélünk, akkor nem tudjuk kikerülni a klímaváltozást. Én még azt is hallottam egy erdésztől, hogy hát így elkezdenek vándorolni a fák, ami persze így képletesen jól hangzik, ami gondolom azt jelenti, hogy egyre lejjebb kerülnek a bizonyos termőhelyek, tehát hogy a termőhelyek területe változik. Te, mint mondjuk magánerdőgazdálkodó, téged hogyan érint, és mit tudsz ellene tenni?
Ugye a klímaváltozás az mindig is volt. Tehát 10 000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében még az örök hó és jég borította, tehát nagyon-nagyon kevés erdő volt. Aztán körülbelül, ahogy elkezdtek kialakulni az erdők, olyan nagyjából 6 000 évvel ezelőtt a bronzkorban az alföld bükkös volt, tehát annyival hűvösebb volt. Ez a fajta klímaváltozás ez egy természetes dolog. Amit most átélünk, ez a nagyon gyors klímaváltozás, lehet rajta vitatkozni, hogy természetes vagy mesterséges, a lényeg az, hogy tényleg van. Egyenlőre amit látunk, hogy azok az erdők, amik a határtermőhelyen vannak, tehát ez azt jelenti, hogy éppen a zárt erdő öv lenne, illetve alatta pedig a sztyeppe, vagy hát az ilyen füves fás, de nem zárt erdő. Tehát ezek a határok tolódnak, azok az erdők, amik ennek a határán vannak, azok elkezdtek pusztulni. A nagyobb baj a talajvízszint süllyedése, és ez az, amit a fák nehezen tudnak lekövetni. A gyökérzetüket nem tudják olyan gyorsan fejleszteni, hogy elérjék a talajnak a mélyebb rétegeit. Tehát igazán nem feltétlenül csak a hőmérséklet és a napsugárzás, hanem inkább a talajvízszint csökkenés az, ami az erdőre nagyon káros. Ami nekünk napi probléma, az pedig a frissen telepített erdők, tehát az újonnan ültetett erdőknél okoz ez nagyobb gondot. Ugye ott a gyökérzet nagyon sekélyen van a talajba, az könnyen kiszárad. A napsugárzás az telibe éri őket, mert nincs fölötte, ami árnyaljon. Tehát sokkal nehezebb most egy új erdőt megtelepíteni, mint akár egy 20 évvel ezelőtt.
Hogy látod, hogy melyik területen érezhető mondjuk jobban ez a klímaváltozási hatás? Tehát van-e az országon belül is különbség, értem ez
az országon belül van, tehát az alföldi részek, tehát akár a nagy alföld, akár a kis alföld, tehát a Győr környékén is sokkal erősebben érezni ennek a hatását. Jóval kisebb a csapadék, de például itt a főváros környékén is mondjuk egy éves csapadék összeg, mondjuk úgy, hogy majdnem megfeleződik. Tehát sajnos nincs olyan mennyiségű csapadék, amelyik föl tudná tölteni a talajt. A talajban vannak olyan száraz rétegek, amiket tényleg az hiányzik, hogy legyen egy nagyobb mennyiségű hó, ami aztán szépen lassan szivárog be. Tehát ezek a nyári hirtelen zivatarok, amik lezúdulnak, és gyakorlatilag azonnal el is folynak, azok nem segítik a talaj feltöltődését, de mondjuk erre is nagy hatással van az erdő. Az kevésbé köztudott, hogy az erdő az egyetlen, amelyik a ráeső csapadéknak több mint 80%-át hasznosítja, tehát helyben tartja. A mezőgazdasági területekről, illetve főleg a beépített területekről pedig ugye azonnal elfolyik, belemegy egy vízfolyásba, amelyik aztán utána elfolyik a területről, tehát nem tudja visszapótolni a talajnak ezeket a rétegeit. Az erdő az ebbe is segít. És ezért is fontos a települések környezetében lévő erdőknek az állapota, meg a mennyisége, mert sokkal élhetőbb környezetet biztosít egy olyan fás, erdős, parkos terület, amelyik véd a közvetlen napsugárzástól, védi mondjuk az intenzív esőnek a káros hatásától mind a települést, mind a földet, illetve azt a természeti környezetet, amiben van.
Mi csak azt látjuk laikusként, hogy ha átnézünk a budai oldalra, akkor egyre kisebb, tehát hogy csökken a zöld felé, megy fölfelé a lakó övezet a hegyek felé, az ilyen értelemben láthatólag fogy, de hogy néznek ki például a Budapest környéki erdők? Van erre rálátásod?
Igen, itt dolgoztam, én 7 évet töltöttem itt a Budapest környezetében, az állami erdőkben, tehát pont a budai részt elég jól ismerem. Ugye maga az erdőterület elvileg nem csökken, de ugye mi az erdőterület? Mert azok a fásbokros részek, amiket sokszor erdőnek gondolunk, azok általában nem erdőként vannak nyilvántartva, hanem elvadult, zárt kertek, akár régi legelők, amin felverődött valamilyen faállomány, rajta van. Itt ezeket a területeket a törvény nem védi. Az erdőket védi a törvény olyan szempontból, hogy az erdőterület kivonása az nagyon komoly anyagi áldozatokkal, csereerdősítési kötelezettséggel és minden mással jár. Tehát hál' Isten a...
Bocsáss meg, tehát ki kell mondani jogilag, hogy az a térképen, vagy a földhivatali térképen az van odaírva, hogy erdő, ugye? Ez jelenti az erdőterület.
Igen, igen, igen. Ami erdőként nyilván tartva van az erdészeti hatóságnál.
Bocsánat.
Igen, mert a földhivatali és az erdészeti hatósági adatbázis nem mindig egyezik, de a lényeg az, hogy ami az erdészeti hatóságnál erdő, onnan kifele menet nincsen, tehát annak erdőnek kell maradnia, illetve ha mégis valamilyen kiemelt beruházás miatt csökkenne az erdőterület, akkor csereerdősítési kötelezettség van. Tehát általában mondjuk kétszer akkora területen kell létrehozni egy új erdőt. Az erdők állapota A nagy részét ugye a Pilisi Park erdő kezeli itt Budapest környékén, amelyik tényleg szép, hasznos és jó erdők. Ezen kívül vannak magánerdők is, amik Budapest környékén
környékén magánerdők is vannak?
Igen. De jellemzően ezek mondjuk úgy, hogy rendezetlen gazdálkodási viszonyúak, tehát tulajdonosa van, de gazdálkodás nem folyik rajta.
Magyarul lehet egy erdő parlagon?
Gyakorlatilag igen. Tehát ezek gyakorlatilag parlagon.
Bár ezt nehéz elképzelni, mert ott erdő van, ugye?
Erdő van, de ugye az erdőnél is fontos az, hogy kezeljük. Tehát mondjuk egy ültetvényszerű erdő is, ami mondjuk a pesti oldalra jellemző, tehát egy akácos nyaras, azt is olyan szempontból muszáj kezelni. Mind az akác, mind a nyár borzasztóan fényigényes. Hogyha nincsenek meggyérítve időszakonként ezek az erdők, akkor nagyon keskeny koronájú, nem annyira életképes egyedek alkotják az erdőt, és tehát például egy ilyen aszályosabb periódusra jóval rosszabban reagálnak, sokkal több kiszárad belőle. Tehát itt nekünk az a feladatunk, hogy bizonyos paraméterek szerint kivágjuk azért annak az erdőnek egy részét, azért, hogy a megmaradó állomány a koronáját tudja fejleszteni. Minél nagyobb egy korona, annál jobban tudja a gyökérzetet növeszteni, annál nagyobb az a szívó erő, amivel a tápanyaghoz hozzájut. Tehát, hogyha ezt nem adjuk meg neki, akkor egy sűrű, vékony koronájú, száradó és végén összedőlő erdő lesz belőle.
Ez a probléma, mekkora területe jelentkezik a város körül?
Pontos számot erre nem tudok mondani.
Arányaiban
én úgy gondolom, hogy nagyjából a fele-fele lehet az, ami kezelt állami és a parkerdő kezelésében van. Körülbelül fel lehet a magánerdő, és ennek a érzésem szerint körülbelül ennek a magánerdőnek a fele az, amelyiken nem folyik gazdálkodás.
És az államnak ilyenkor nincs hatása erre, mert ugye, ha jól tudom, nem értek teljesen a mezőgazdasághoz, de földet olyan nem nagyon lehet parlagon hagyni. Az erdőkre ezek szerint ez nem így vonatkozik?
Vonatkozik ez az erdőkre, de ott az a legfontosabb kikötés, hogy erdőnek kell ott lennie. Tehát a tulajdonos dönthet úgy, hogy én nem csinálok vele semmit, egészen addig, amíg ez kiszárad és összedől.
Tehát kezelési kötelezettsége nincsen, csak az, hogy erdő legyen.
Hogy élő erdő alkossa, tehát az azt jelenti, hogy a területnek legalább a 60%-át élő lombkorona borítsa. Ez az erdőnek az egyik kritériuma, tehát hogyha ez lecsökken, akkor az erdészeti hatóság egy úgynevezett erdőfelújítási kötelezettséget ró ki a tulajdonosra, tehát ebben az esetben neki gondoskodni kell arról, hogy akár csemeteültetéssel, akár bármilyen módszerrel, de ott élő erdőnek kell lennie.
Te gazdálkodsz olyan nyugattal több területen. Másképp működik-e nyugat-magyarországi területeken, másképp működik-e itt a főváros környékén. Szóval van-e különbség gazdálkodás és gazdálkodás között, a tulajdonosi szemlélet és a tulajdonosi szemlélet között, látsz-e ilyen eltérést?
Hát nem is inkább a főváros és Nyugat-Magyarország, hanem mondjuk úgy, hogy a nagyvárosok és a vidék között azért ebben van ellentét. Ugye a kisebb falvakban még mindig sok helyen fával fűtenek, és ott a gyakori tulajdonosi igény az, hogy én erdész úr, az én erdőmből minden évben legyen egy kis tűzifám, amivel aztán tudok fűteni. A városi környezetben, de akár mondjuk a Balaton mellett is, ott már sokkal fontosabb az, hogy kezeljük úgy ezt az erdőt, hogy ez egy szép erdő legyen, egy értékes, akár természetvédelmileg is értékes erdő legyen. Mindig a tulajdonosi kör határozza meg, de akik mondjuk így, hogy a természettől egy kicsit távolabb élnek, ők azok, akik a magasztosabb célokat is gyakrabban választják, akinek pedig ez napi megélhetés, az igenis azt fogja mondani, hogy én nekem a fára szükségem van.
Plusz mondjuk összehasonlítani az örökerdőgazdálkodás, hogy melyik az olcsóbb hosszú távon, lehet, hogy az örökerdőgazdálkodás meg kevesebbet kell pótolni, tehát van-e ilyen összehasonlításod is, amikor mondjuk meg kell győzni valakit erről?
Viszonylag könnyű meggyőzni ezeket a tulajdonosokat arról, hogy jobban járunk mi ezzel az örökerdőgazdálkodással, mert ez egy folyamatos munkát biztosít. Tehát azokra a területekre 5-6-7-8 évente vissza lehet térni, és akkor ugyan jóval kisebb mennyiségű fát vágni, de még mindig elég ahhoz, hogy az ő mondjuk egy téli fűtőanyaga meglegyen belőle.
Tehát mondjuk az a biztosabb jövedelem ilyen szempontból az örök erdőgazdálkodás?
Így van, tehát ez egy folyamatosabb, inkább úgy mondom. Uh-huh. Hogyha a régi vágásos rendszerbe gondolkodunk, akkor ugye akár egy ilyen tölgy esetében egy 120-150 éves korba levágták ezt a területet. Ha van alatt a kis csemete, akkor ugye rögtön kijött belőle az új erdő, de a következőig megint ennyit kellett várni. Tehát akkor 150 évente volt bevétel. Mondjuk én is úgy vagyok, hogy valószínűleg a következő 150 évben már nekem mindegy, hogy lesz bevételem, vagy nem. És sokkal jobb az, hogyha folyamatosan megkapom majd mindig azt a kicsit.
Milyen érzés ez, hogy ültetek valamit, és hát nem fogom tudni meglátni, hogy mi lesz az eredménye?
Hát ez egy igen, beállítottság kérdése. Tehát én is úgy vagyok összerakva, hogy amit csinálunk, az utánunk lévő generációnak legyen, és legyen jó, mert végül is mi is abból élünk, amit az elődeink hagytak ránk. Tehát néha rossz érzés arra gondolni, hogy az idén elültetett tölgycsemete alatt én már valószínűleg nem fogok sétálni, vagy nem fogok egy padon üldögélni, mert akármeddig is élek, azok még csak egy ilyen 20 méter magas és vékony, sűrű, fiatalos lesz, mire megöregszem. De ennek a szakmának talán pont ez a lényege, hogy azért választjuk ezt, mert ezzel valahogy együtt kell tudni élni, hogy nekünk véges a dolgunk itt a Földön, és tennünk kell olyan dolgokért is, amik rajtunk túlnyúlnak.
Amikor elültetsz egy új erdőt, vagy látsz egy új illatot, akkor látod egyébként, amikor ott sétálsz, hogy mi lesz? Tehát a szemed előtt van, el szoktad képzelni, így mekkora van. Lesz ez a fa?
Igen, igen, tehát a terveknek meg kell lenni, aztán, hogy ez az lesz, vagy nem, azt majd úgyis eldönti a természet, de mindenképpen egy ilyen kép az, amelyik egy ilyen jövőkép, ami alapján elkezdünk dolgozni.
Melyik erdőket? Lehet ezt mondani, hogy melyik erdőt szereted, vagy az erdő az erdő?
Az erdő az erdő, mindegyik erdő típus egészen más, tehát mondjuk a termőhelyhez, hogyha kötjük, én például nagyon szeretem az olyan mondjuk sziklás oldalon, vagy nagyon gyenge termőhelyen álló molyhos tölgyeseket, amiben igazán értékelhető faanyag nincsen. A fák azok úgy néznek ki, mint amit az ovisok rajzolnak. Csodálatosan jól néznek ki, tehát erdészetileg, vagy gazdaságilag szinte semmi haszon nincs bennük, de ilyen régi idők maradványai, főleg ezek a 100-150 éves molyhos tölgyesek, ami úgy néz ki, mint egy ilyen kis erdőmakett, de csodálatos érzés benne.
Ezek sétálni. Még nem famoltus államek, ugye?
Gyakorlatilag ezek is azok.
Igen?
Igen, tehát a molyhos tölgy az pont az, amelyik egy ilyen nagyon lassan nő, tényleg ilyen határtermőhelyeken, sziklakibúvásokon ittottam ott, és lehet, hogy csak 30 centi az átmérője, de már 100 éves biztos, hogy van.
Baross Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este vendégünk volt, és bepillantást nyerhettünk egyrészt az erdőgazdálkodásban, másrészt pedig a magánerdőgazdálkodó szerepébe és munkájába is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Baross Attila erdőmérnök, magánerdész volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb igaz történetet, egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.